Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülünk, keresztelésre készülve így fennállva keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. A keresztség sákramentum, az a szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéből, amelyben Jézus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvéd őket az atyának, a fiúnak, és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről, majd ő maga a gyülekezet színe előtt vallomást tegyen a konfirmáció alkalmával? Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük ennek a drága kisfiúnak az életét. Magasztalunk azért is, hogy ismerted őt, mielőtt szülei megismerhették volna, hogy akartad és megalkottad őt. Áldunk, Urunk, azért is, hogy megtartottad és megóvtad a szülés nehéz óráiban az édesanya és a gyermek életét egyaránt. Eléd hozzuk a szülőket, kérve, hogy adj nekik erőt, türelmet, békességes szívet, tőled való szeretetet a neveléshez és egymás iránt is. Ajándékozz meg őket, kérünk, rád figyelő bölcs szívvel. Hadd járhassanak előtted úgy, hogy életük példája a te félelmedre vezesse gyermeküket, gyermekeiket. Könyörgünk a kereszt szülőkért is, hogy felelős szeretettel kísérhessék őt, és hűséges, imádságos háttérként legyenek cseperedő élete mögött. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg ezt a kis életet egészséggel, te magad óvd, vigyázd majd lépteit, és bátran kérjük, Urunk, a legnagyobb ajándékodat is, hogy egy nap hadd élje át, Úr Jézus, a te csodálatos kereszt halálos szeretetednek valóságát. Hiszik, Urunk, hogy amit most cselekszünk, az az ő tőled való üdvösségének és örök életének pecsétje életém. Ezzel a bizalommal a szívünkbe ajánljuk őt, Atyánk, és kérünk, Atyánk, hogy áld meg őt, és azt, amit cselekszünk, az Úr Jézus Krisztus parancsa szerint. Amen. Gyermek keresztneve. István Vajk, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és 479. számú dicséretünket énekeljük végig. Az áldásig ülve is maradunk. 479. számú dicséretünket énekeljük végig, ez a Hinni taníts, Uram, kezdetű énekünk. Énekeljük tehát mind a négy versével.
Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Teremtő és gondviselő Isten, nekünk mennyei drága édesatyánk a Krisztusért. Köszönjük, hogy megőriztél, és most magad elé hívtál a te csodálatosan működő lelkeddel. Köszönjük, hogy azért történik ez, hogy félrevonj bennünket. A mindennapi gondjaink, rohanásaink, örömeink, bukásaink, küszködéseink közepette, és hogy a szívünkre tudj beszélni. Kérünk, segíts hallgatni téged. Segíts érteni, amit mondasz. Segíts komolyan venni és hinni szavadat, ígédet. Készíts helyet bennünk a te üzenetet számára. Imádkozunk a gyászolókért, betegekért, sírókért. Vigasztaló szent lelkeddel vedd körül őket is. Erősítsd a hitüket. Szólj, Urunk, és áldj meg bennünket, ami Urunkért, a Krisztusért. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Márk evangéliumából olvasom, az evangélium 16. részéből, annak a 15. és 16. verseit. És mondanékik Jézus, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Kedves testvérek, ezen az Isten tiszteletünkön a keresztségről fogok szólni. Egyrészt azért, mert a Márk evangéliumát olvassuk, és a holnapi naptól kezdődően fordulunk erre a 16. részre, az evangélium utolsó fejezetére, és onnan olvastam az alapigét. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Másrészt azért is aktuális ez, hogy erről beszéljünk, hiszen megadatott, hogy ezen a mai Isten tiszteletünkön is volt egy keresztelőnk. Így mondja Jézus, elmenvén szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, ez az első mondat. Aki pedig hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Van ebben a jézusi mondatban egy egyetemesség. Hirdessétek minden népnek az evangéliumot. Van egy kötelezvényünk nekünk, hívő embereknek, Isten gyermekeinek, személyválogatás nélkül, alkalmas és alkalmatlan időben, állj elő vele. Ez egy egyetemes parancs. Hirdesd az evangéliumot minden népnek. Aztán van benne egy szűkítés, ez szól a keresztelésről. Aki pedig hisz, mikor hirdeted az evangéliumot, azt meghallgatja valaki, és hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Van tehát ennek a mondatnak egy tágassága, egy egyetemessége, és van egy szűkítése, és ez már is segít bennünket abban, hogy helyesen gondolkozzunk a keresztségről. Az evangélium hirdetése egyetemes kötelezettség mindenkinek szól. De Jézus szűkíti, és azt mondja, hogy aki ezt meghallgatta, hallotta az örömhírt, és hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ugyanerről van szó a keresztség sákramentuma alapígéjében is, amit a mostani keresztelés alkalmával is felolvasott Tamás. És mindig ugyanezt olvassuk fel. Elmenvén tegyetek tanítványokká, kit? Minden népeket. Itt az egyetemesség. Hogy tudod tanítványát tenni? Hogy beszélsz neki? Van egy egyetemesség. És utána jön egy szűkítés. Megkeresztelvén azt, aki az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében hisz. Kedves testvérek, beszéljünk ma a keresztségről azért is, hogy mondjak egy újabb érvet, mert mindnyájan érintettek vagyunk ebben a templomban is. Kivétel nélkül. Érintettek vagyunk a keresztség által, hiszen meg vagyunk keresztelve. És nem csak meg vagyunk keresztelve, hanem úgy gondolom ebben is egyek vagyunk, hanem meg is kereszteltettük a gyermekünket, vagy a gyermekeinket. Érintettek vagyunk. De vajon értők is vagyunk? Vagyis értjük is, hogy mit jelent a keresztség? Mert kivétel nélkül érintettek vagyunk benne. De értjük is. Értjük, hogy mi történt, amikor megkereszteltük István Vajkot? Semmi. Tulajdonképpen egy régi, szép szokás, amit évszázadok óta gyakorolnak a keresztény gyülekezetek, a keresztény templomokba, hát így csinálták régen, mi is így csináljuk. Semmi nem történik. Ha mégis történik valami, mi az? Tudjuk? Aztán azt látjuk, hogy vannak akik keresztény közösségek, ahol nem vizet hintenek a gyermek fejére, hanem bemerítik akár a gyermeket, akár a felnőttet. Úgy van ez, hogy az egyik jó, a másik kevésbé? Az egyik hatásos, a másik nem? Aztán, aki meg van keresztelve, az üdvözül? Van tehát valami különös automatizmus? Akit megkereszteltek, annak örök élete van. Sokan így gondolják. Nagyon sokan. Le is tudtuk a gyerek ügyét. Meg van keresztelve. Kedves testvérek, mondhatom ennek az ellentétét is. Aki nincs megkeresztelve, az elkárhozik. Ugye szoktuk mi ezt mondani, hogy kereszteljétek meg azt a gyereket, hogy ne maradjon pogány. Ne maradjon istentelen. El ne kárhozzon. Kedves testvérek, kérdések sokasága merül föl a keresztelés kapcsán. Mindenkit megkereszteljünk? Bárkit meg lehet keresztelni? És mennyi kérdés még? És mennyi kérdés még, amiket vagy kimondunk, vagy nem, de szembe kell, hogy nézzünk vele. Mert kivétel nélkül mindnyájan érintettek vagyunk. Amikor egy nagyapa vagy egy családtag azt mondja, hogy gyerekek, kereszteljétek már meg azt a gyereket, az unokámat, ne maradjon így. Akkor az azt jelenti, hogy összecsomagolom a gyereket, elmegyek az egyházhoz, és azt mondom, eljöttünk, hogy megkereszteljék a gyereket. Hova küldöm? Mire küldöm? Hát testvérek, először arra a kérdésre keresünk választ, hogy mi maga a keresztség. A gondot az jelenti, hogy nincs a Bibliában, az Új Szövetségben egy olyan axiómaszerű hivatkozási egyetlen ígevers, amelyikre rá tudunk mutatni, vagy tudjuk idézni, hogy a keresztség egyenlő, és jön egy ige. Ilyen nincs. Érdekes, hogy a hitről van, a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. A keresztségről nincs. Ugyanakkor a keresztségről számtalan ige van az Új Szövetségben. Számtalan ige. Tudjuk, hogy Jézus is megkeresztelkedett. Tudjuk, hogy az apostolok is kereszteltek. Tudjuk, hogy voltak tömeges keresztelések. Egy-egy ige hirdetés után ezreket megkereszteltek. Ezért az ős atyáktól kezdődően, a keresztény egyház atyáktól kezdődően, a teológusok sokat gondolkoztak azon, hogy hogyan lehetne ebből a sok ígéből, ami a keresztelésről szól, összefoglaló tanítást adni, hogy mi is a keresztség. És megtették. És én ma ezt fogom tovább mondani, és egy kicsit kibontani. Azt mondták, hogy a keresztség az jel, jelkép, szimbólum, és ugyanakkor pecsét. Két szó. Jel és pecsét. Jel és pecsét. És jól mondták, biblikusan mondták, igeszerűen mondták, igazat mondtak. Egy kicsit kibontogatom ezt a két fogalmat, szót, hogy a keresztség az jel, jelkép, szimbólum, jelez valamit, és pecsét, hitelesít valamit, megerősít valamit, bizonyossá tesz valamit. Ahogy egy hivatalos iraton a pecsét hitelesíti, hogy ami fölötte van, az mind igaz, úgy van, az megáll. Ímé a két megfogalmazása, hogy mi is a keresztség jel és pecsét. Az Új Szövetségben két ilyen szimbólum van összesen. A keresztség, amiről ma fogok szólni, és az úrvacsora. Ez a kettő. Mind a kettőt Jézus szerezte, tehát Jézushoz van kötve. Jézussal van kapcsolatban. Mind a kettőt Jézus hagyta a hívő tanítványaira, fontos minden szó, hívő tanítványaira. Ő adta parancsban mindkettőt, hogy gyakorolják, cselekedjék ezeket. Két ilyen jelkép van, jel, szimbólum az Új Szövetségben. Úrvacsora, keresztség. Az úrvacsorával aránylag könnyű a dolgunk. Vajon mit jelez? Könnyű a dolgunk. A megtöretett kenyér az úrvacsorába jelzi Jézus Krisztus golgotai halálát. Amiképpen meg van törve a kenyér, amit magunkhoz veszünk, úgy törettetett meg Jézus Krisztus teste a Golgota keresztjén. A bort, mikor magunkhoz veszük, jelképezi, hogy ez a kiöntött bor pont olyan, mint ahogy Jézus kiadta, odatta a vérét érettünk. De mit jelent a keresztség? Nos, kedves testvérek, itt egy dolgot még aláhúzok, és akkor gondolom sokat fogok mégis segíteni. Mindkét jel, az úrvacsora is, a keresztség is, mindkét szimbólum ugyanarról az egy dologról szól. Arról az egy dologról, ami az egész Szentírás koncentráltan legközepebben lévő, legnagyobb üzenete. Ugyanarról szól az úrvacsora is, meg a keresztség is. Nincs nagyobb üzenete Istennek az embervilág számára, mint amit szimbolizál ez a két jelkép. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus golgotai kereszthalála. Mind a kettő erről beszél. Mert Istennek ez a legnagyobb mondandója az emberek számára. Nincs nagyobb mondani valója Istennek. Mint hogy úgy szeret téged az Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta ott azon a Golgota keresztjén, hogy aki hisz ebben a Jézusban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Koncentráltan minden erről beszél, és ez a két szimbólum is, amiben gyakoroljuk magunkat, amiben részesedtünk, ugyanerről beszél, semmi másról. Csak erről az egy dologról szól az úrvacsora is, és a keresztség is. De míg az úrvacsora szimbólumai, a kenyér és a bor, könnyen érthetőek egy úrvacsorázó ember számára, ugyanakkor a keresztség még egy keresztény ember számára is nehezen érthető, hogy mit takarnak a keresztség szimbólumai a Golgota keresztjéből. Mi az, ami össze van oda kapcsolva? Azzal össze van kapcsolva. Nos, kedves testvérek, meg se fogjuk érteni igazán, ha nem megyünk vissza egészen odáig, amikor Jézus Krisztus korába történt a keresztelés, amikor elkezdődik a keresztény keresztelés. Akkor fogjuk megérteni ezt. A keresztség vize ugyanis szimbolizálja Jézus Krisztus áldozatát és vérének kiontását a nagypénteki kereszten. Hogyan? Hogyan? Sőt, még szimbolizálja Jézus valóságos halálát is, és feltámadását is. Nos, kedves testvérek, a keresztelés úgy történt, ha más nem tudnánk, akkor is tudjuk, Keresztelő János a nevét innen kapja, hogy keresztel, hogy hogyan keresztelt. Bement a Jordán folyóba azzal, akit bemerített. Bemerített. Bementek derékig a vízbe, és akkor János a keresztelendő fejére rátette a kezét, és nagyon szelíden egy rövid pillanatra a víz alá nyomta. Úgyhogy az illetőnek nem csak az egész teste, de a feje is a víz alá került. Vagyis volt egy pillanat, amikor láthatatlanná vált, elborította tetőtől talpig a Jordán vize. Két dolgot szimbolizál ez. Egyrészt a fürdést, másrészt a meghalást és feltámadást. Amiképpen az a jelkép, hogy egy test egészen víz alá kerül, megtisztul, ugyanolyan valóságosan tisztul meg az ember a Jézus Krisztus vére által. Tetőtől, talpig, minden bűnétől. Egészen. Azt mondja el ezzel a jelképpel, hogy a bűnbocsánat olyan, mint egy nagy megtisztulás, amiképpen a fürdés megtisztítja valóságosan az egész testet, olyan valóságosan tisztítja meg Jézus vére az embert minden bűnfolttól, minden vétektől, minden szenytől, úgyhogy nincs már többé semmi folt az ember lelkén. Teljes a bűnbocsánat annak, aki ezt hittel elfogadja. Jelenések könyve elején olvasunk egy ilyen különös, csodálatos ígét Jézus Krisztusról. Idézem az ígét. Jézus az, aki megmosod bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Fölvethetnénk akkor a kérdést, de hát tessék mondani, miért keresztelünk? Hát nem elég, hogy hirdettetik az evangélium? Hiszen az egységes parancs úgy szól, elmenvén hirdessétek az evangéliumot minden népeknek. Miért beszél Jézus utána a keresztelésről? Miért? Nem elég magában az, hogy hirdettetik az evangélium Jézus bocsánatáról, Jézus keresztéről, Jézus haláláról, Jézus véréről? De elégséges. De olyan kegyelmes az Isten, hogy segíteni akar ennek a csodálatos evangéliumnak a jó megértésében azzal, hogy nem csak hallhatod, hogy megbocsátottak néked a te vétkeid, de láthatod. Az úrvacsorában is, a keresztelés alkalmával is, és át is élheted. Át is élheted. Miért keresztelünk? Mert Jézus éppen azt akarja, hogy Isten legnagyobb örömhírét, Jézus golgotai keresztáldozatát ne csak halld, de lásd is, rögzítsék az érzékszerveid, ne csak egy, a füled, de a szemed is, hogy így szeret bennünket az Isten. Halld és lásd, és ha ezt hittel elfogadott, üdvösséged van. Halld és lásd. És akkor ez a tiéd. Tudj róla és lásd. Ezért szoktam biztatni a testvéreket, hogyha jön az úrvacsora, ne spricceljetek ki. Vannak, akik szinte menekülnek ki a templomból. A hitünket akarja megerősíteni. Gazdagítani akar az Isten. Ne menekülj el Isten gazdag ajándékaitól, hanem élj vele. Másrészt jelképezi a keresztség szimbóluma azzal, hogy egy rövid pillanatra a keresztelendő feje is a víz alá kerül, miként az egész teste, a meghalást és a feltámadást. A meghalást és a feltámadást. Ezzel a szimbólummal, jelképpel a bűnös ember eltemettetik. Hol? A halálban. És feltámad az életre. Ezt szimbolizálja. Nem csak a megtisztulást, hanem a bűnökért való meghalást és a bűnökből való utánvaló feltámadást. A keresztség jelkép, a bűnbocsánat jelképe, és a Krisztus halálába és feltámadásába való részesedés jelképe is. Másrészt azt mondták az egyház atyák a kezdetektől, hogy a keresztség pecsét is. Ezzel függ össze, testvérek, hogy miért kérdezte meg az én drága lelkész fiam azt, amit egyébként tudott, és előre tudjuk, hogy mi a gyermek neve. Ezzel függ össze ezzel a pecséttel. Miért kell a szülőknek, vagy a keresztszülőknek, valakinek, hangosan visszaválaszolni, és azt mondani, hogy István Vajk. Azért, kedves testvérek, azért kérdezzük, és azért fontos, hogy elhangozzék a neve, hogy világossá tegyük. Ez, ami most történik, név szerint István Vajkért történik egyedül. Halljátok meg! Jézus Krisztus kereszthalála, nagyon személyes dolog. Mondjátok a nevét. Úgy hívják István Vajk. István Vajk, Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. Meghalt, hogy te élhess. Őróla van most csak szó. Ezért el kell, hogy hangozzék a neve. Ennyire személyes Isten bocsánata és szeretete a Jézus Krisztusban. Az nem csak úgy általánosságban van, úgy is igaz, de csak úgy konkrét, hogy mondd a neved, és a lelkész visszamondja. István Vajk, keresztelleként téged, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, nagyon helyesen mondta Tamás, nevébe. Nem nevében, én nem Isten nevében keresztelek, hanem Isten nevébe, Isten szövetséges népe tagjai közé keresztellek be. Az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe belekeresztelünk. Benne vagy Isten szövetséges népe tagjainak a sorába. A keresztség tehát adott esetben a legszemélyesebb név szerinti történés azért a valakiért, akit megkeresztelünk. Pecsét. Azt jelenti ez, hogy Isten ráteszi a pecsétet, és csak annyit vár tőled, hogy merd elhinni, tudd elhinni, és élj ennek örömében. Kedves testvérek, ugyanakkor a keresztség ténye nem pótolja a hitet. Ugye így mondta az olvasott igében Jézus. Hirdessétek az evangéliumot minden népeknek, és így folytatja. És valaki hisz, és megkeresztelkedik. Itt tehát a hit és a keresztség össze vannak kötve. És akkor mi van azokkal, akik nem hisznek, és jönnek keresztelkedni? Mi van akkor, hogyha nem gyakorolják magukat a vallásukba, és mi úgy látjuk, hogy tulajdonképpen meg se szabadna keresztelni ezeket? Kedves testvérek, ez egy izgalmas, fontos kérdés, és meg is fogjuk válaszolni. De először ezt szeretném aláhúzni, hogy a keresztség ténye nem pótolja a hitet, de a keresztség maga megerősíti a hitet. Ezért bátran elfogadhatja mindenki a gyermekére is. Ezért biblikus a gyermekkeresztség. Legyen ott a pecsét a gyermeken. Azt jelenti az a pecsét, hogy a megkeresztelt élete titokzatosan összeszövődik Isten életével. Ez egy csoda. Beavatjuk Isten és a hívők szövetségébe. Megkeresztellek Atya, Fiú, Szentlélek nevébe, az Isten szövetségébe. Testvérek, ezt a szövetségi ígéretet azonban csak a hívő szülők gyerekei kapták. A hitetleneké nem. Ezért nem keresztelünk hitvallás mondása nélkül. Jöjjetek, valljátok meg a ti hiteteket. És amikor idegeneket készítünk a keresztelésre, mindig beszélünk erről. Hogy Isten az ő népe szövetséges közösségébe csak azokat a gyerekeket, felnőtteket keresztelés által, csak azokat fogadja be, veszi el, akik megvallják a hitüket. Nekem lehet hazudni, de nem én előttem kell számot adni. Nem az én bírói székem előtt áll meg senki, aki hazudik, hanem az előtt, akinek nem lehet hazudni. De hitvallás nélkül soha nem keresztelünk senkit. Soha nem keresztelünk senkit. Mint ahogy azt látjuk, hogy az új szövetségben egyetlen egy hitetlen ember gyerekét se keresztelték meg. Egyetlen egyét se. Ez egy különös dolog, hogy csak a hívőké. Tehát hogy lett valaki hívő? Emlékeztek a szerecsen komornyikra? Fölmegy Jeruzsálembe, vesz egy Bibliát, olvasgatja, akkor még nincs új szövetség. És Filipet pedig elindítja Isten szent lelke, összetalálkoznak egy úton, mit olvasol, Ézsaiás könyvét, kiről van ott szó, Jézusról. Ennyit tud Jézusról. És azt kérdezi, meg lehet nekem akkor most keresztelkedni? Milyen érdekes. Mit válaszol Filip neki? Ha teljes szívvel hiszed, igen. És akkor azt mondja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus. Hiszem. És teljes nyugalommal megkereszteli őt. Ennyi. Vagy emlékeztek a Filippi börtönőre, amikor kiszabadulnak egy éjszaka a rabok, a keresztények, köztük Pál is, és végezni akar magával, és Pál nem engedi neki. És végighallgatta, hogy ezek egész éjszaka imádkoztak, ezek a halálra ítéltek Pál apostol vezetésével, és énekeltek. És rákérdez, hogy ő is részese lehet mindannak, amiben Pálék hisznek. Ha hiszel Jézus Krisztusban tiszta szívedből, igen. És Pál megkereszteli az ő egész házanépével együtt. És ezt az egész házanépét még szeretném aláhúzni, mert az egyik legnagyobb csoda van benne. Az a csoda van benne, testvérek, hogyha adva van egy Jézus Krisztusnak átadott szívű, életű, hívő házaspár, vagy csak az egyik fél az, akkor meg van szentelve a gyereke is. A hívőért bekerül Isten szeretett szövetségébe. Ezért merik bátran megkeresztelni az apostolok az egész családot, mikor a családfő hitre jut. Az egész családot megkeresztelik. Pedig hitetlent nem keresztelnek. Egyet se. Soha. Tudjátok, mit jelent ez? Minden rajtad múlik. Rajtad. Ki vagy te? Ha te Isten megtért, hívő gyermeke vagy, benned megvannak szentelve a gyerekeid, az unokáid, ezer iziglem. Az egy csodálatos dolog, amikor egy családban van egy mélyen hívő nagyanya, egy mélyen hívő édesanya. Pál, mikor Timóteusról beszél, a hívő nagyanyjára hivatkozik. A hívő nagyanyjára. Édesapák, nagyapák. Édesanyák, nagyanyák. A gyerekeink, az unokáink sorsa. Örök élete. Üdvössége össze van kötve a hitünkkel. és drámai módon a hitetlenségünkkel is. Drámai módon. Szövetségi ígéretet csak a hívők gyermekei kapnak. Csak. Boldogító megérteni, hogy a hitben élő, megváltott szülők gyermekeire is hullik az áldás. Hadd idézzek két igét. Néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. Apostolok cselekedetei könyvéből olvasok. Néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. Ez csak azoknak hirdeti Isten, akik hívő emberek, akik a szívüket átadták Jézus Krisztusnak, akik hiszik a golgotai kereszt csodálatos áldozatát személyesen magukra nézve igaznak. Ezek a hívő szülők, hívő nagyszülők. A hit és a keresztség összetartoznak. Leszek te néked Istened, és a te magodnak utánad. Ezt Isten kizárólag az ő hívő szövetséges népének mondja. Ez nem szól hitetlen embereknek. Mi lesz a gyerekeddel, meg az unokáddal, meg a dédunokáddal? Az a legszorosabb összefüggésben van azzal, hogy ki vagy te. Isten hitre jutott, élőhitű gyermeke, akkor megáll minden ígéret a gyermekeidre is, az unokádra is, az unokáidra is, mindegyikre. Mert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, nincs szó már a keresztelésről. Aki nem hisz, elkárhozik. Befejezem azzal, hogy ha a szülők hívők, akkor a gyermekeik is szentek. Mert hinni. Ott vannak Isten szövetséges népében minden ígérettel, amit a hívő ember kapott. De minden ott kezdődik, hogy ki vagyok én? Hívő ember vagyok. Jézus Krisztus golgotai kereszthalálába magamra nézve rendületlenül hívő ember vagyok. Minden itt kezdődik és végződik. Ez a Biblia középpontja. Erről szólnak a szimbólumok, a hirdetett íge, és egymást erősítik, hogy mi hinni tudjunk rendületlenül. Befejezem csak idézve az ígét. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Dicsőség az élő Istennek ezért. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem csak a fülünket, de a szemünket is segíted arra, hogy a te gazdag, nagy irántunk való szeretetedet megértsük, rácsodálkozzunk, hitbe elfogadjuk, és boldogan éljünk vele. Köszönjük, hogy sokat teszel azért, hogy ne hitetlenül menjünk el ebből a világból, mert azok elvesznek. Köszönjük, hogy ezért hirdetteted az ígét. Ezért van úrvacsora. Ezért van keresztség. Mindennel segíteni akarsz nekünk. Közel kerüljünk hozzád. Köszönjük az ígéreteidet a gyermekeinkre, az unokáinkra nézve. Köszönjük, hogy felelősek vagyunk hitben érettük. Munkáld ezt a felelősséget, amíg célba nem ér. Minden igét hallgató, szülő, nagyszülő, dédszülő, férfi és nő szívében. Köszönjük, akiket nekünk adtál. Add, hogy olyan családok lehessünk, ahol, amit te reménységben megígértél, és munkálsz, hogy egyszer nagyon tudatosan a felnőtt, felnövő, fiatal is dönthessen melletted. Annak jó foglalata legyen a család, az otthonunk, a szellemiségünk, a szavaink, az életvitelünk, mi magunk. Köszönjük, hogy veled ez lehetséges. Dicsőítünk, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Vegyétek az áldást! Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy a báránycsoportunk, ugye hivatalosan ez a nevük, hogy Agnus, a báránycsoportunk, a most konfirmált fiatalokból összeállt csoportunk, hétfőn indul Urkútra, tervezett indulás 9:30-kor innen a parókia udvaráról lesz. Jelentkezni az Urkúti Konferencia Központ ünnepélyes átadására, amely tervezetten augusztus 31-én szombaton délelőtt 11 órakor lesz, a lelkészi hivatalban lehet, Isten tisztelet előtt, vagy most Isten tisztelet után. Az elmúlt héten temettünk, pénteken eltemettük Őrsi Gyula testvérünket, aki 85 betöltött életév után távozott el szerettei köréből. A hátra maradottakat Jézus szavával bátorítjuk és vigasztaljuk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Isten adjon vigasztalódást a gyászolóknak. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. 278. számú dicséretünknek a 8. versét énekeljük, majd a magyar himnuszt. 278. dicséretünk 8. verse így kezdődik. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.